Mária Rádió Celdömölk, az FM 92,5-es frekvencián.
Fészek meleg, családmagazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A Fészek meleg című családmagazint hallhatják. E havi műsorunk címe A kegyelem ideje. Ez alatt azt az időt értem, amit itt a Földön eltölthetünk. Ezt ajándékba kapjuk. Mindegyikünk arra, amire hivatása szól. A kegyelem ideje nem csak a miénk, a társunké, a gyermekeinké is. Figyeljünk arra, hogy hogyan használjuk fel. Igényesség, kritizálás nélkül. Avagy hogyan szeressük ki a jót társunkból, gyerekeinkből. A jót csak kiszeretni tudjuk a másikból, mondja Bőte Csaba. És máskor így fogalmazza, jóvá még nem szittak senkit. Szülőként, nevelőként sokszor mi magunk vetjük el a kritizálásra való hajlam magvát, amikor mindenért szólunk. Most ezt ide tedd, arra azt fordítsd stílusban. Kritikai megjegyzéseinket igyekszünk természetesen úgy fogalmazni, hogy ez csak a te érdekedben van. Agykutatások bizonyítják, hogy még ha a jó szándékú kritika ér is valakit, akkor az ember azt éli meg, hogy hoppá, engem fizikailag bántottak. Még ha édesanyám figyelmeztet is, és már én is tudom, hogy igaza van, akkor is átfut rajtam, hogy miért piszkál. A kritika azt az agyi részt mozgatja meg, mint amikor pofon vágnak, agyunk úgy érzékeli, mintha bántalmaztak volna. Ezért érdemes arra törekednünk, hogy csak akkor fogalmazzunk meg kritikát, ha nagyon fontos, ha kiutat tudunk mutatni. Nagy művészet úgy megmondani az igazunkat, hogy azt a másik képes legyen elfogadni. Tapasztaljuk, hogy általában azonnal védekezik, szépít, támad, hogy meghallgat ugyan, de már gondolataiban ott a tiltakozás. Hogy tudjuk mégis jobbító szándékú mondani valónkat úgy megfogalmazni, hogy elfogadhatóvá váljon? Olyan ez, mint a fogorvos, aki azt mondja, fájni fog, de tudom, hol kell érzésteleníteni. Mit tegyünk hát? Nem hallgathatjuk el, amit ki kell mondanunk, ez feladatunk nevelőként, vezetőként, hogy utat mutassunk. De hogyan? Első szabály, ne általánosítsunk. Mindig konkrét esetről beszéljünk, keressünk kiutat. Ha nem olyan nagy dologról van szó, akkor inkább ne szóljunk. Másodszor. Objektív kritika nincs. Mindig valami személyeset mondjunk, ne kinyilatkoztassunk. Ezeket a technikákat tanítják tréningeken is, én közlés néven. Ezt könnyebb elfogadni, mintha azt mondjuk, hogy ez az igazság. A másik fél is fogalmazhassa meg, hogy mit gondol. Akkor hozzunk elő egy dolgot, ha van időnk megvárni, és el is tudunk fogadni más szempontot is. Harmadik. Gyerekeknél tapasztaljuk, hogy rögtön visszavágnak. Akkor érdemes tehát esetükben kritikával élni, ha van időnk megvárni, ők mit mondanak. Ne vessünk csak úgy oda valamit, hanem négy szem közt időt számva rá beszélgessünk. Negyedik. Jó, ha tudjuk, hogy három elismerő gesztus kell ahhoz, hogy a másik elfogadjon egy kritikai megjegyzést, hogy megélje, nagynak látom őt. Ezt sokféleképpen ki kell fejezni, jó, ha rajta tudjuk kapni, hogy jót tesz. Azt mondom, vagy sugallom, hogy értékelem az erőfeszítését, hozzáállását, akár azt, hogy már megint eltűrt egy kudarcot. Ötödik. Bőte Csaba is biztos szól, ha valaki kutyafülű. Figyelmeztet, fegyelmez, ha valamit helyre kell igazítani, azt megteszi. de jóvá még nem szittak senkit, ezért többször inkább dicsér. De olyanért dicsérjünk csak, amiért indokolt. Ne váljon súlytalanná a dicséret, megérzi a gyerek azonnal, hogy csak azért mondja, mert az előbb megjegyzést tett. Ezért kell közel lenni gyermekeinkhez, érzékelni őket, észrevenni, hogy egyikük eltűrte a kudarcát. Nagynak kell látni, értékelni kell őket. Ha valamit tudtára szeretnék adni, azt inkább én közléssel és ne általánosítással tegyük. 6. Nem kell mindent megfogalmaznunk. Ez önnevelésünk része lehet. Ízlésbeli dolgokkal nem érdemes harcba szállni. Nem kell megvitatni, hogy szép-e a lila köröm vagy nem. Van, ahol nem lehet a lila a köröm, ott azt tartassa be, aki hozta a szabályt. Ilyeneken nem érdemes vitatkozni. Gyötrelem, ha nekem nem ez a stílusom, de veszélyes, ha megrekedek ott, hogy lila a körme, és nem veszem észre, hogy ott van ez a csodálatos gyerek. Hamarabb észrevesszük a karcolást, mint az értékes autót. Hogy tudjuk úgy szeretni egymást, hogy ne a negatívum legyen túlsúlyban, hanem minél szebb legyen az életünk? Kisgyermekkorban sok olyan dolog van, amire rá kell szoktatnunk gyermekeinket. Maradj az asztalnál, hajtsd össze a ruhádat, késsel villával egyél, ne szaladj el az utolsó falat után, hanem megvárjuk egymást, és így tovább. Legyünk igényesek, de nem kritizálunk, hanem szabályok állításával erősítsük meg a gyerekeinket. Állítsunk szabályokat. Egy tiltást 800-szor kell hallani ahhoz, hogy beépüljön. Ennyitől alakul ki az a belső hang, hogy igen, ezt így kell. De ha feladjuk, akkor kezdhetjük előről. Veled vagyok, érted vagyok. S nem csak azért, mert én vagyok a szülő. Jó, ha látható jeleit is adjuk ennek. Hancúrozásokkal, gesztusokkal, a gyerekkel töltött idővel, rengeteg megbocsátással. Életkoruknak megfelelő szabályokat írunk elő. Figyeljünk, hogy jót várjunk el, ne többet, mint amire képes a gyermek. A püspöki nagymisén a 3 éves nem ül csendben. Itt a szülő a hibás, ha ilyesmit elvár, hiszen 2-3 percig terjed a figyelme, a többi időbe le kell kötni megfelelően. A 3 évessel játszhatunk rendrakóst, de nem várhatjuk el, hogy egyedül összepakoljon. Ott kell mellette lenni, rászánni az időt. A 3 éves nem kell, hogy végighallgassa a rég nem látott nagybácsi beszámolóját a nagy ünnepi asztalnál, ami órákig tart, hanem elengedjük. Ha felmerül, hogy nem jó az elvárásunk, akkor előbb nézzünk magunkba, s vizsgáljuk meg, mihez lesz előnk ragaszkodni. Ezt magunkba kell átgondolni, és utána következetesnek maradni. Olyanba vágjunk bele, amit végig tudunk vinni. Családi ebédnél fordult elő, hogy a kis 3 éves elment a leves után. Édesapja mondta, hogy nem kap finomságot, aki nem ül az asztalnál. Kis idő múlva a gyerek visszajött, az édesapa nem csapott patáliát, de észrevette, hogy eszegeti a süteményt. Ekkor tekintetével, ujjával odavonta magához, fülébe súgott valamit, és így szépen ért véget a történet, nem folytatta a süti evést a kis imposztor. Nagyobb bacskáknál már a saját szoba rendjét, a hangszeren való gyakorlást, a nyelvtanulás rendszerességét is elvárhatjuk. Ezekért meg kell tanulniuk gyermekeinknek a felelősségvállalást. Értelmes szabályokat kell már követniük. Ebben ösztönzéssel segíthetjük őket. Feltehetjük például a kérdést, hogy tanulás előtt vagy után érdemes hangszert gyakorolnia. Vagy javasolhatjuk, hogy húzzon magának egy strigulát, ha sikerült. Hozzásegítjük, hogy értelmes szabályok kialakítása nyomán alakuljon ki a felelősségérzete. A kritizálás ebben a korban nem tesz már jót. Erőteljesen bele kell egy ideig szólni az iskolát kezdő gyermek napi rendjébe, figyelve a kapacitását, az érdeklődését, hogy tud tanulni, ki kell-e kérdezni. A táska összepakolásnál nem a szülő rakja be a tanszereket, hanem közösen megpróbálnak kialakítani egy módszert, Csak megmutatjuk, mit, hogyan, aztán lassan-lassan majd kivonulunk a feladatból. Van olyan fal, aminek neki kell menni. Egyszer, kétszer, háromszor szólhatunk valamiért, de utána hatékonyabb, ha következménye van annak, ha például otthon felejt valamit. Viselje a következményét annak, ha elfelejtett valamit. Itt már nem kritizálunk. Inkább magunkba nézünk, elég értelmes szabályokat állítottunk-e föl. Ahogy a gyermek felnő, ő legyen már az ura a helyzetnek. Ha nem vetette be az ágyát, az zárt ajtó mögött maradhat vetetlen, nem kell mindenben helyreigazítanunk, hagyjuk meg neki ezt a szabadságot. Mindig mérlegeljük azt is, hogy nem csupán a tanulás van az életben. Mint szülő felelős vagyok azért is, hogy mennyit mozgott, mennyi volt a szabad ideje, mennyit beszélgettünk, mikor szántunk időt a barátokra. A nagymamát mikor látogatta meg? A harmadik osztály után nem szabad kézi irányítással nevelni. Igényesek legyünk, de ne kritizáljunk. A magazin második felében hallgassák meg Ágnes tanúságtételét. Nagyon fiatalon házasodtunk, és amikor jöttek a nehéz, válságos éveink, sokszor eltűnődtem, vajon nem tettük-e rosszul, hogy éretlenül, úgymond kialakulatlanul mondtunk igent. Mire is? Tudtuk-e, vagy legalább sejtettük, hogy mire vállalkozunk? Vajon elkerülhettük volna a sötét éveket, ha érettebben, stabilabb személyiséggel vágunk bele a család alapításba? Most már úgy látom, hogy a házassági krízis, ahogy a személyiség krízise is, valamilyen formában sokaknál jelentkezik az élet folyamán, és nagyon összetett kérdés, hogy mitől alakul ki. Kevésbé fiatalon házasodottaknak is újjá kell születniük egymás mellett újra és újra, akármilyen érett személyiséggel is kötötték össze az életüket. Ugyanúgy férfiből férjé és apává, nőből feleségé és anyává kell alakulnia mindenkinek a családdá válás útján, és ez sok buktatóval járhat. Kitartó önismereti munkával sok mindenre rá lehet jönni, és a sebek gyógyulásához kell is, hogy szembenézzük a múltunkkal. A gyerekkori sérüléseken át, a házasságunkban elkövetett hibákon keresztül, egészen addig, hogy az Isten hitünkben sikerült-e növekednünk. Nem visz előre, ha azon rágódunk, hogy jól tettük-e, hogy összeházasodtunk. Talán nem kellett volna, ne adj Isten, mással kellett volna. A mi tapasztalatunk, hogy a lelki vezetőnk által szív feltárásának nevezett egymással is megosztott őszinte szembenézésünk a vétkeinkkel, vágyainkkal az, ami bár nagyon fájdalmas tud lenni, mégis gyümölcsöző. Megélhettük azt a kegyelmet, hogy a reménytelennek tűnő sötétséget felváltotta egy olyan fényesség, amit álmodni sem mertünk. Olyan közösséget élhetünk meg a házasságunkban, amiben érezhetjük, a mennyek országa itt van köztetek. Sokat köszönhetünk a családnapoknak is. Házasságunk elejétől igyekeztünk megvalósítani azokat az értékeket, amelyeket ott hallottunk. Időt szántunk a kapcsolatunk ápolására, felismertük és elfogadtunk egymásban a temperamentumunkból fakadó, családi háttérből fakadó különbözőségeinket, bugarainkat, stb. Ennek ellenére, amikor még gödörbe kerültünk, keserűséggel tettük fel a kérdést, hogy akkor hiába volt az egész. Most már úgy látjuk, hogy ezek a dolgok is segítettek abban, hogy a házasságunk ne törjön össze a válságunk súlya alatt, hogy ezek az értékek is lehetővé tették, hogy kapcsolatunk újjáéledésében Isten dicsősége mutatkozhasson meg. Ugyanez a kérdés a gyermeknevelés kapcsán is többször felmerül bennem. Nézem az első három gyermekünket, akik végigcsinálták velünk a fiatalos, és igen, bolondos éveket is. Összehasonlítom őket a kicsikkel, akik már az idősebb testvérek által kitaposott ösvényen, az érettebb szülővé nevelődött apával és anyával megússzák a fölösleges harcokat, a szorongóssá tevő aggodalmakat, és élvezhetik a nyugodtabb légkört, a stabilabb kísérést, és azt a letisztult örömet és tapasztalatot, ami 40 felé közeledve eltölt minket. A gyerekekkel eltöltött minden perc ajándék, lehetőség, hogy feltankoljuk őket, és aztán Isten oltalmára vízva elengedjük őket. Az első háromnál még csak hallottuk, hogy az igazi nevelő az, aki magán kezdi a munkát. A kicsiknél már egyre jobban éljük is ezt. A nagyoknál olyan természetesnek vettük, hogy születnek és egészségesek, és viccesen ugyan, de passzolgattuk át egymásnak a gyerekeket, hogy most már aztán tényleg te vagy a soros a dajkálásban, és nekem jár a szabadidő. Most meg szinte egymás és a nagyok kezéből kapkodjuk ki a babát, és eltölt minket az érzés, hogy micsoda misztérium is egy ilyen gyönyörű új kislény eljövetele a családunkban, és milyen csodálatos minden rezdülése, fintora. Ezért aztán néha sajnálom a nagyokat, hogy mennyivel nehezebb dolguk volt velünk, akik a 20-as éveinkben még fiatalos lendülettel ugyan, de kevesebb önátadással éltük az életünket. Néha elfog az aggodalom, nem rontottunk el valamit kijavíthatatlanul. Nem tudhatjuk, milyen életük lesz majd, milyen nehézségekkel kell megbirkózniuk, és melyek azok a terhek, fájdalmak, amiket tőlünk kaptak. Ami biztos, a nevelés, a kapcsolat a gyerekeinkkel még nem ért véget. Látják, hogy most is dolgozunk önmagunkon, és az egyre őszintébb, felnőttesebb beszélgetéseink, melyekben sokszor éles, pontos tükörképet tartanak elénk, reményünk szerint elvezetnek ahhoz, hogy nehézségeikről tudjanak majd beszélni, s ki tudjunk majd engesztelődni egymással. Nézem őket, a megedződötteket, hogy milyen szép kamaszokká nőttek, és érzem, hogy bízom bennük és abban, hogy imáink által támogatva a gondviselés kipótolja hiányos törekvéseink. Maradjatok gyerekek! Viselkedjél már úgy, mint egy felnőtt. Ez annyira gyerekes. Ilyen és ezekhez hasonló felszólításukkal folyton ellentmondásba keveredem magamban. Tulajdonképpen mit is jelent életmódon viselkedni? Persze nyilván az ember ne legyen infantilis alapvetően. Egyébként is ez egy betegség, bizonyos értelemben nem is fair az, hogy ezt a szót használjuk. Viszont Jézus is szólt nekünk, kedvesen figyelmeztetve bennünket arra, hogy maradjunk gyerekek. Hogyan maradjak úgy az, hogy mégse legyek gyerekes? Mit csinál egy gyerek? Bohóckodik, ugrándozik, telemosolyogja a világot. Valljuk be, mi meg sokszor legyintünk erre és arra is, hogy á, már felnőttem, nem csinálok én ilyet. De mit? A kacagást? Pedig az annyi mindent tud oldani, gyógyítani, karbantartani. A mókázást? Pedig örömtelibb lenne általa az életünk. A gyerek őszinte. Ő nem feszül bele a világba, sokkal inkább létezik benne. Egészen. belülről csodálkozik rá a születésétől fogva. Olyan jó, mikor sikerül újra felnőttként ezt az ősi rácsodálkozást megélni. Megeleverednek a színek, a szagok, az embertársamban meglátom azt is, ami eddig rejtve maradt. Kinyílik a világ. Azt hiszem, felelősség, munka világa ide vagy oda, a gyerekek lényegbe látóbbak, mint mi, és tisztábbak. Nem akarnak megfelelni, nem szégyellik magukat társaik előtt úgy, ahogy mi szoktuk. Beszélnek az érzéseikről, őszintén a szeretetről és a fájdalomról. Derülten néznek rá az utcán kéregető bácsira, és oda nyújtják kezecskéiket a sérült ember felé, akikkel szemben mi zavartan feszengünk. Kezdem érteni, hogy Jézus mire gondolhatott. Láttam egy családot, akik úgy tűntek, mint akiknek sikerült épp visszatalálni a gyermeki énjükhöz. Egy rövid pihenőre állhattak meg valószínűleg az autópálya mellett. A kisbuszuk ajtaja tárva nyitva, a zene hangosan szól, ők pedig azzal a nagy létszámmal, ahogy ott voltak, kacagva táncoltak és énekeltek, a téli hideget figyelmen kívül hagyva, a hókupacokkal tarkított parkolóba. A jóisten áldása, hogy ez a család éppenséggel a miénk volt. Hiszem, hogy az Úr Jézus nem csak úgy mondta, hogy legyetek olyanok, mint a gyerekek. Hiszem, hogy a javunkat szeretné ezzel is, hogy közelebb kerüljünk hozzá, egymáshoz. Persze, nőjünk fel, de merjünk ugyanakkor őszintén nevetni, leülni egy nagyot játszani, dalolni, legurulni egy domboldalon, meglátni a másikban a jót. Minél többször rákacagni a világra, összekacagni a végtelen Istennel. Megtisztelő figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a műsorvezető, Szeléné Iván Henrietta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió Celdömök, az FM 92,5-es frekvencián.
Reggeli magazin műsorunkban Celdömölki stúdiónk adása után híreket mondunk.
A mikrofonnál Juha Gyöngyi.